Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Svájci állampolgár, a brit hadsereg ezredese, állítólag megjárta Vietnámot, dúsgazdag üzletemberként ismerik Csarodán, és az orosz hírszerzés is tud róla. 30 éve él Magyarországon egy John McGough nevű úriember, akinek a kalandos és rejtélyes szövevényes életéről két kollégánk, Horn Gabriel és Keller Alánt Ákos írt cikksorozatot. Gabival beszélgetek most. Hol hallottál először John McGough-ról?
Egy ismerősöm szólt, aki azért a közéletben igen tájékozott volt, hogy Recsken, ez az illető Recski volt, valaki tűzoltóautót adományozott a Jobbik segítségével a településnek. Ez a 18-as választás, országgyűlési választás előtt volt, valamikor 2017-ben. És akkor ránéztem erre az eseményre, ott a sajtóban hírt adtak róla, és hát különös volt, hogy mit keres egy ilyen különleges ír-skót nevű John McGough nevű ember a településen. Kicsit utána néztem, és akkor úgy láttam, hogy ő kötődik Svájcban egy orosz céghez, nem is akármilyen céghez, hanem a Rostec nevű állami vállalathoz, amiről tovább kereső az interneten, azt találtam, hogy egy Csemezov nevű ember a vezetője, aki Putyint még Berlinből, KGB-s idejéből ismeri, és ez a mondat ütötte meg a fejem, hogy ha Kalasnyikovot akarsz vásárolni, akkor ő a te embered. Az aktualitását az adta, hogy márciusban volt az úgynevezett Voice of Europe, Európa hangja botrány, ami egy prágai székhelyű médium volt, az oroszok finanszírozták, mint kiderült, és többek között ugye Magyarországon a közmédia, a cashmalapok is átvették egy-egy hírüket, és ezek Ukrajna ellenes propagandát terjesztettek, megpróbálva azt elérni, hogy az uniót Ukrajna ellen hangolják. És akkor, amikor ez kirobbant, utána az egyik, a szerkesztőség egyik heti értekezletén, ugye ilyenkor közösen gondolkodunk a feldolgozandó témákról, és akkor ezt említettem, és akkor a Keller Alánt Ákos kollégám rögtön mondta, hogy őt is érdekelni, és így már én is bátrabban neki láttam a történetnek.
Ő egy Schwabe nevű nagy orosz állami cégnek volt tulajdonképpen a két európai leányvállalatának a vezetője néhány évig. Ez egy óriási nagy koncern, aminek a Rostec nevű koncernek a része, aminek a vezető egy régi KGB ügynök, és Vlagyimir Putyinnak a jó barátja, még a KGB-s időkből ismerik egymást. És ez a svájci és német leányvállalat, amit McGough vezetett, olyan nagy tevékenységet nem végzett, nem volt olyan nagy üzleti forgalma, nem adott el annyi terméket, hogy igazán jelentősnek lehessen tekinteni. Ennek ellenére kapott egy nagyon magas rangú kitüntetést Moszkvában, amit Szergej Naryshkin adott át neki, aki ma már az orosz hírszerzés vezetője. És erre mondta például Oroszország szakértő, hogy egyrészt akkor valaki két év alatt kívülről nem kerül a hírszerzés érére, tehát előtte is meg kapcsolatban kellett, hogy legyen a hírszerzésre Naryshkin. Másrészt, meg hogyha ő személyesen ad át valakinek egy kitüntetést, akkor annak jelentősége van.
Tulajdon részes volt az osztrák légitársaságban, számos szállal kötődik Oroszországhoz. Milyen következtetésre jutottatok? Honnan szerezte ő a pénzt ezekhez a beruházásokhoz, akár Svájcban, akár Ausztriában, és milyen céllal próbált üzletelni például az oroszokkal?
Mi megtaláltunk egy csomó adatot, és a következtetést nem is mi magunk vontuk le, hanem a nemzetbiztonságot ismerő forrásaink, nemzetbiztonsági ügyeket ismerő forrásaink, akik azt mondták, többen is, illetve Oroszország szakértők, hogy nagy valószínűséggel forgathatott ő esetleg orosz pénzeket, hiszen olyan nagyértékű tulajdonrésze volt például az osztrák légitársaságban, az Austrian Airlines-ban, hogy ez valószínűsíti azt, hogy esetleg valaki másnak a vagyonát, valaki másnak a pénzét is használhatta. De ugye ezt bebizonyítani nem tudtuk. Ezek olyan következtetések, amiket több egymástól független szakértő véleménye alapján mondtuk le.
Többször megjelenik az ő élettörténetében, hogy tiszteletbeli konzulként mutatkozik be, illetve így próbál valamiféle diplomáciai tevékenységet folytatni, megjelenik fogadásokon. Milyen országoknak volt ő a tiszteletbeli konzulja, vagy még az a mai napig is, és vajon mi lehetett a célja annak, hogy ezt a szerepet vállalta? Milyen előnye származhatott ebből?
Mi biztosan tudunk, hogy Észak-Ciprusnak volt a tiszteletbeli konzulja Magyarországon, de ezt ugye idézőjelbe kell tenni, mert Észak-Ciprus nemzetközi jogilag nem létezik, csak Törökország ismeri el a létezését, viszont Oroszországnak is nagyon fontos terület, hozzá, ott segítenek például most az utóbbi években megkerülni a szankciókat, fontos gázmezők vannak, ott Oroszország katonailag is segíti Észak-Ciprust, és szintén csak szakértőkre tudok hivatkozni, hogy ez egy ilyen diplomáciai szürke zóna, ahogy fogalmaztak, és tulajdonképpen, ha így mutatkozik be, az bizalmat gerjeszt, hogy valamilyen szinten diplomatának mutatja magát, ahol bizonyos körökbe könnyebb bekerülni, ahonnan aztán, nem tudom, információkhoz lehet hozzáférni.
Nyilván az első között kerestétek meg magát az érintettet. Mit szólt ahhoz, hogy írni szeretnétek róla?
Hát először örült, és nagyon kedvesen, egyébként nagyon erős brit akcentussal magyarázta nekem. Nem, angolul beszéltünk.
Angolul beszéltetek.
Erős brit akcentussal magyarázta nekem, hogy ő nem brit, hanem svájci. És egész kedélyesen beszélgettünk arról, hogy ő hogyan adományozott tűzoltófelszereléseket és egyéb dolgokat különböző településeknek, de amikor az ő politikai aktivitásáról, a svájci szélsőjobboldali pártban való részvételéről, illetve az általa képviselt orosz cégről kérdeztem, akkor már nem volt olyan szívélyes, és amikor már erről tovább kérdeztem, akkor egy ponton azt mondta, hogy ő nem akar, nem tetszik, hogy milyen irányban halad ez az interjú, és hogy nem akar velem politikáról beszélni. Rengeteg online adatbázisban is kutakodtunk, de igazából nagyon furcsa volt, hogy ugye hivatalos forrásból tudtuk, hogy egy nyugalmazott ezredese a brit hadseregnek ez a személy, tehát ezt a nagykövetség mondta, ez egy biztos információ volt, de semmi nyoma nem volt, sem a brit hadsereg adatbázisában az ottani minisztériumok, tehát nem tudtak segíteni.
30 éve él Magyarországon, kicsivel több, mint 30 éve, és Csaródán van egy birtoka. Ugye erről azt kell tudni, hogy közel van az ukrán határ, és ezen a birtokon ő szélsőjobboldali svájci politikusokat is fogadott, megmutatva, hogy hogyan dolgoznak a magyar határőrök ezen a csempészettől elég érintett területen, sőt a magyar-román határhoz is elvitte őket. Ti jártatok ezen a birtokon. Mit kell erről a birtokról tudni?
Nagyon érdekes volt. Egyébként Nagy András kollégámmal és Keller Alántákossal mentünk oda. Hát izgalmas volt, mert ugye addig online adatbázisokban kutattuk ezt a témát. Ez egy nagyon távoli területe. A fővárostól, az ország többi részétől kieső, igazából egy elhagyott terület. Maga a település Csaroda és csöndes, Beregdaroc is ott van ugye mellette. A közelben az egyetlen pici boltban olyan szegényes, kicsit szerencsétlen sorsú emberek is laknak ezen a településen. Kilóg onnan ez a régi harci repülőgépekkel ez a terület. Ugye bent megnézhettük a farmot magát, de úgy az egész nagyon közel van a határhoz. Tehát igazából a zöld határ az teljesen nyitott a tanya mögött. Szóval egy különleges hely volt. Magyarázatot nem kaptunk, azt hiszem, a kérdéseinkre, de megerősített abban bennünket, hogy azért ez egy különleges céllal lehetett, hogy valaki ott vásárolt tanyát. Már ő azt mondja, hogy ő beleszeretett ebbe a tájba. Szép a Bereg, de mondjuk ez a terület nem túl látványos része.
És a helybelieknek mi a véleménye róla? Mit tudnak róla?
Azt hiszem, hogy mint ahogy a cikkünk elején is írtuk, Johnnyként ismerik, egy kicsit habókos, a helyiekkel barátságos, jótékonykodó emberként ismerik.
Nagyon érdekes volt, ott ugye van Csarodán két ház, ami Csaroda tényleg egy nagyon picike falu, és ez a két ház, ami egyébként Meggó felesége nevén van, ez a falu legszélén van. Mellette még egy ház van, és utána már csak a pusztaság, tehát nagyon furcsa, teljesen üres. És aztán innen van nem sokkal messzebb a ukrán határ felé maga a tanya, ami tényleg kicsit szürreális, mert két ilyen, ez az ország legkeletibb fele, két-három kilométerre van a tanyától az ukrán zöld határ, tényleg csak szántók vannak, meg erdőségek, és teljesen abszolút, hogy ott megy az ember két falu között, és akkor egyszer csak ott van egy repülőgép, egy katonaira festett helikopter, meg egy harckocsi, ami látszódik az útról, és ott lobog a brit hadsereg zászlója, egy svájci zászló, meg egy magyar zászló. Tehát ez volt a első benyomásunk, ami már önmagában elég érdekes volt.
Az információkat számos helyről kellett ellenőriznetek. Ez egy nemzetközi összefogással készült cikk. Hogyan láttatok hozzá, kiket kerestetek meg először?
Elsőként egy svájci újságírót kerestünk meg, ő segített valamennyit, és aztán apránként majd Ákos is mesél arról, hogy ők kikhez, így beosztottuk tulajdonképpen, hogy kikét keresett meg. Én megkerestem elég hamar a Bellingketes, volt kapcsolatom egyszer Magyarországon ilyen Bellingketes munkatársa. Ő is próbált segíteni, Magyarországon élő külföldiek is segítettek többen. Sajnos névtelenséget kértek a legtöbben, úgyhogy minden, ugye olyasmit írhatunk meg, amit legalább két egymástól független forrásból ellenőriztünk, tehát kevés, többet tudunk, mint amit megírtunk.
Hogyha visszaemlékezel, melyik volt a legnehezebb rész, amiről információt kellett, szerintem még Sali Berisa is egyébként a volt albán elnök megszólal, hiszen ennek az üzletembernek, John McCallnak nagyon fontos szerepe volt egy albániai választásban.
A legnehezebb rész nekem az angliai múltjának a kiderítése volt. Ő ezredes volt a hadseregben, illetve megtaláltuk a születési anyakönyvi kivonatára utaló adatbázist is, de ezen túl nem tudtunk tovább jutni, úgyhogy most egy kicsit reménykedem abban, hogy volt érdeklődés az ottani újságírók részéről, hogy remélem, hogy majd még megtudunk többet.
Nagy szerencsénk van, hogy itt a Szabad Európánál sok országban vannak jelen kollégák, mert tulajdonképpen nem kellett keresgélni akár albán, orosz vagy amerikai újságíró kollégát, hanem csak elég volt rájuk írni, hogy sziasztok, itt vagyunk Budapesten, és kéne tőletek egy kis segítség. És mind komoly segítséget kaptunk mindenkitől, ezt az albán szállat például szinte egy az egyben albán kolléga derítette föl, segített nekünk dokumentumokat szerezni, ő beszélt a volt albán elnökkel.
Írjátok a cikkben, hogy a jobb oldalhoz kötődő inkább ideológiai szempontból, és itt Magyarországon is a Jobbikkal kereste a kapcsolatot, általában olyan településeket támogatott, ahol jobbikos vezetés volt. De nem csak a Jobbikkal, hanem rendőrvezetőkkel is jó kapcsolatban állt. Mit tudtatok meg erről?
Hát a jobbikos kapcsolat, ez ugye 2018 előttre tehető, amikor a Jobbik még meglehetősen orosz barát politikát folytatott, és ő elsősorban ezekkel az adományokkal a jobbikos politikus kampányai segítette, ezt elismerték külön a Jobbiknak akkori vezetői nekünk, azt mondták, hogy pénzzel soha nem támogatta, de ugye olyan településeknek adományozott, ahol jobbikos vezető volt, így az ő kampányaikat segítette, illetve mivel ő a svájci néppártnak is prominens tagja, így nemzetközi kapcsolatokhoz is hozzá segítette a Jobbikot. Ami nekem érdekesebb, meg mégis nagyobb aggodalomra ad okot, hogy helyi forrásaink szerint, és ezt többen meg is erősítették, ő kifejezetten jó barátságot ápol Tarcsa Csaba vezérőrnaggyal, aki ma már a második legfontosabb rendőri vezető Magyarországon, és találtunk arról is bizonyítékot, hogy svájci szélsőjobboldali politikusokat Tarcsa Csabával együtt elvittek az ukrán-magyar határa megtekinteni, hogy mi zajlik a határon. És tulajdonképpen szerintem ez aggodalomra ad okot, hogy egy ilyen ember, akinek nem vagyunk tisztában a hátterével, de feltételezhető, hogy nem csak az, aminek mutatja magát, és például Szergej Naryskin kitünteti, ő jó barátságban van egy rendőri vezetővel Magyarországon.
Tehát tulajdonképpen elindultatok egy recski tűzoltóautó adományozásból, és eljutottatok egy nemzetközi szinten többfelé igen jól ismert, akár egy ország választásában is fontos szerepet játszó üzletemberig, illetve félig meddig diplomatáig, hiszen ő tiszteletbeli konzulnak is mondja magát több területen. Ha most meg kéne kérdeznem tőled, vagy el kéne mondanod valakinek, hogy kicsoda John McCall, akkor mit mondanál?
Egy nagyon különös hátterű, erős orosz szálakkal rendelkező, Magyarországon élő volt ezredes.
Egy olyan titokzatos üzletember, aki feltehetően itt Magyarországon él, és ez a bázisa, de külföldi érdekek mentén végzi a munkáját.
Köszönöm szépen!
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.